között, és esőzápor zivatar kialakulhat. A szél ezek környezetében viharossá fokozódhat. Általában 32 és 37 fok közötti hőmérséklet várható, de északon csak 30 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Este 18 és 27 fok közötti értékekre számíthatunk majd. Hírekkel legközelebb délben jelentkezünk.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Dorit. Rádiójáték Charles Dickens regényéből. Bizám Lenke fordításának alapján írta Gellin Klára. Első rész. Ismertetjük a szereposztást. Kis Dorit, Zeitler Orsolya, Pálos Zsuzsa. William Dorit édesapja Csákányi László. Fanni a nővére Szegedi Erika. Tip a bátyja Harsányi Gábor. Frederick Dorit a nagybátyja Petes Sándor. Arthur Clennam Velencei István. Clennamné Súlyok Mária. John Chivery a másodfoglár fia Verebé Iván. Jeremiás Flintwinch titkár és lakály Erdődi Kálmán. Mördlné Máté Erzsé. Bob főfoglár Bazilides Zoltán. Titus Barnacle Kern András. Panks pénzbeszedő Garas Dezső. Lakály Móni Otto. Az író Mensáros László. Történik a múlt század első felében Londonban.
London Sadwar kerületében, a Szent György templomától alig pár háznyira, a délnek tartó út bal oldalán állt az 1820-as években a Marshalsea fogház. Ott állt már sok évvel annak előtte, és még néhány évvel azután is. Ma már azonban sehol sem áll, és a világ nem lett szegényebb mégsem. Tégla alakú épületcsoport volt ez a fogház. Háttal egymáshoz támasztott piszkos baratjai között nem volt szabad térség, csak keskeny kövezett udvar körülöttük. Az udvart magas kőfal kerítette, annak rendje és módja szerint kihegyezett vasszögekkel a tetején. Szűkecske börtön volt ez az adósok számára. Történetünk kezdetén egy adóst szállítottak be a Marshalsea-be, egy bizonyos Dorit Vilmos nevezetű középkorú úriembert, igen szeretetreméltó, igen tehetetlen, fürtös hajú, félénk és puha úriembert, aki amellett minden percben várta szabadulását. Ez különben természetes volt. Olyan fogoly mögött még nem zárult be a Marshalsea kapuja, aki nem minden percben várta volna szabadulását.
No hát, uram, itt volnánk.
Az lesz a cellám?
Cella. A miért mondja ezt? A szobája, a lakosztálya. Különleges szoba, nézze csak. Még a napvilág is besüt rajta.
A napvilág? Hány napos világ, hány hónapos, hány év előtti, hogy oly bágyott, oly halott?
Nyugalom, nyugalom. Hiszen Holkar még sétálhat is az udvaron.
hiszen úgysem maradok sokáig. Néhány nap, egy-két hét. A felesége majd a közelben bérel szobát.
Bizonyosan hamarosan meglátogatja önt.
Nem tudom az ő érzelmes lelke, hogyan bírja ki, ha átlépi a börtön kapuját.
Milyen asszony? Ettől függ minden.
Nagyon félénk és nagyon tapasztalatlan.
Az baj. Nagy baj.
Olyan kevéssé szokott hozzá, hogy egyedül járjon az utcán. El sem tudom képzelni, hogy ér el idáig, ha gyalog találna jönni.
Notán csak fogad magának egy kocsit.
Talán. Legalábbis remélem. Attól félek, illetve remélem, hogy nem sérti meg a szabályzatot, ha magával hozza a gyermekeket.
A szabályzatot, a gyerekek, ó, maga Isten báránkája, hisz egész gyermekjátszótér van nálunk. Gyerekek, hisz csak úgy nyüzsögnek nálunk a gyerekek. Aztán maguknak hány van?
2. Fanny és Tip. 3 és 2 évesek.
És a harmadik? Fogadni mernék, hogy éppen útban van.
Azt hiszem, megnyerni a fogadást főfoglárul.
Szólítson csak Bobnak, ha úgy tetszik. Így barátságosabb.
Ez igazán nagyon kedves. Nem feledkezem meg önről, ha kiszabadulok.
Ami bizonyára rövidesen megtörténik. Hogy is mondta, néhány nap, vagy legfeljebb néhány hét múlva, ugye?
Ennek az adósnak az ügyletei akként zilálódtak össze, hogy belebonyolódott egy üzlettársi viszonyba, melyről ő maga csak annyit tudott, hogy pénzt fektetett bele. Törvényes engedményezés, meg egyesség, ilyen eljárás, meg olyan okirat, ilyenféle dolgokból támadt az egész zűrzavar. Mint hogy szélese világon legkevésbé maga az adós volt képes rá, hogy a gabajodásból akár egyetlen értelmes összefüggést is kihalásszon, semmi érdemlegeset nem lehetett tenni ügyében. A tétova újjak minden alkalommal, amikor valaki kérdéssel fordult hozzá ügyében, tétovábban tétováztak remegő ajkai körül, míg reménytelen esetként a legagyafurtabb ügyvédek is feladták őt is, meg ügyét is. Bob a főfoglár jó emberismerő volt, s ahogy a hetek, hónapok teltek, gyanúja beigazolódott.
Egyre reménykedik, hogy kiszabadul. Ó, te Isten báránya! Ha csak a hitelezőid nyakon nem ragadnak, és ki nem löknek innen, hogy már itt se legyen helyed, nem igen fogsz te valaha is kiszabadulni innen.
Dorit úr harmadik gyermeke a Marshallsea-ben született. Egy elzüllött, részeges orvos és egy még részegesebb banya segítette a világra. Hanem azért a kislány, mert az lett a harmadik Dorit gyermek, szívósnak, egészségesnek bizonyult.
Ha az igazságot nézzük, hát ennek a gyereknek csak én lehetnék a jogos keresztapja, hiszen még az orvost és a bábát is én szereztem.
Hogy az én gyermekemnek a fogházban, az adósok börtönében kellett születnie.
De Dorit úr, hiszen ennek semmi jelentősége sincs. Nem ártana, ha kisé tágasabb lenne ez a szoba, megengedem, de különben itt nyugalom és béke van, itt nem zaklatja senki. Az ajtókon nincs kopogtató, tehát a hitelezők sem kopoghatnak. Nem küldhet senki fizetési meghagyásokat, nem lehet árverezni. Higgy el, uram, ez az igazi szabadság.
Igen. Itt túl vagyunk mindenen. Túl a legrosszabbon is. Végleg lecsúsztunk le a szakadék fenekére.
És mit találtott, uram? Békességet. Nos, uram, mi legyen a kislány neve?
Ami. Úgy beszéltük meg a feleségemmel. Tehát elvállalja a keresztapaságot? Nem volna kifogása ellene?
Nekem aztán nem, ha magának nem. Majd valamelyik vasárnap, amikor nem leszek szolgálatban, elballagok a kislánnyal a karomban a Szent György templom keresztelő medencéjéhez, és ott, amint az már szokás, mindent megfogadok, mindenre megesküszöm, és mindenről lemondok a gyermek nevében, amint ez már szokás. Ne féljen, uram, van egy keresztfiam is, tudom, mi a teendő.
A foglár most már hivatalosan és jogosan gyámolította a Dorit családot. Büszke volt Dorit úrra, aki, ahogy az idő múlott, egyszer csak a legrégibb lakója lett az adósok börtönének, és kezdték már egyre másra úgy emlegetni, a Marshallsea apja. Büszke volt rá, mert igazi úr volt, több nyelven beszélt, és még a Marshall, a börtön igazgatója is meghívta egyszer, hogy zongorázzon neki. Olyan szépen játszott. A kislányt pedig, a Marshallsea gyermekét, vagyis a kis Doritot, mert a börtönben született gyermeket mindenki így hívta, aglegény szíve minden melegével szerette. Dorit úr felesége hamarosan meghalt, és a külső világról a kislány legtöbbet a főfoglártól tudott meg.
Bob!
Tessék, kis Dorit!
Kedves Bob, mondd, milyen az élet ott kint, a falakon túl?
A rétekre, a mezőkre gondolsz, kedves?
Merre vannak azok a mezők, a rétek?
Hát, csak amarra.
Kinyitja és kizárja be azokat a mezőket. Nagy-nagy lakat van azokon is?
Hát, nem igen van azokon lakat.
Mondd, Bob, nagyon jó a mező meg a réten?
Ó, csuda jó.
Volt már ott az én apám is?
Hát, hogyne, persze. Már ő is volt ott, minden bizonnyal.
És most biztosan nagyon szomorú, hogy nem mehet oda, és a többiek is mind, akik itt vannak, nagyon-nagyon szomorúak.
Ej, hát majd elmegyünk vasárnap, jó?
Jó.
És szedjünk egy nagy csokor virágot, margarétát, meg boglárkát, meg gyermekláncsüvet, meg amit még találunk, és elhozzuk nekik. Jó lesz?
Jó lesz, kedves Bob.
És ezen túl gyakran ment a mezőre sétálni ez a különös pár, Bob és a kis Dorit, aki ahogy múltak az évek, egyre inkább átvette a család főszerepét. Amikor a kislánynak súlyos gondjai voltak, ezekkel mindig Bobhoz fordult.
Mondd, Bob, mi lesz itt a börtönben Fanniból és Tibből?
De hiszen mindketten iskolába jártak, tudnak írni, olvasni, számolni. Fanni olyan szép és kecses, mint valami táncos nő, és Tib is nagyon élelmes.
Ugye? De hát hiába, ha Fanni nem tud igazán táncolni, és Tipnek sincs semmi, de semmi igazi foglalkozása.
Most a napokban hoztak be egy tánctanár. Talán, ha megkérjük, megtanítja táncolni Fannit. Biztosan itt lesz néhány hónapig, és majd Tipnek is keresünk valakit. Talán egy ügyvédhez mehetne segédnek. Mit gondolsz, gyermek?
Oh, Bob, ez pompás volna. Én szívesen meg is fizetem a fáradtságukat. Tudod, hogy megtanultam attól a kedves varrónőtől varni, és keresek is vele, ha nem is sokat, de szívesen megfizetném, csak segítenének Fanninak és Tipnek.
Hagyd csak, gyermek, biztosan megteszik ingyen is, már csak unalomból is.
Úgy is lett. Fanni megtanult táncolni, és bekerült egy külvárosi színházba, a tánckarba. Hanem Tipnek sehogy sem ment a dolog. 6 hónap múlva megcsömörlött az ügyvédi irodától, ahová Bob segítségével bejutott. De ez volt a leghosszabb állása. Gyors egymás utánban hagyott ott nagy kereskedést, konyhakertészetet, komlógyárat, megint egy ügyvédi irodát, sörfőzőt, déli gyümölcs, majd rövidáru kereskedést, börzeügynökséget, megint egy ügyvédi irodát, és kigyőzné még felsorolni hány és hány munkahelyet, amit mind előbb Bob, majd kis Dorit szerzett neki. De bármi befogott is Tip, hamar bele is csömörlött, hát abba hagyta. Bárhova ment is a boldogtalan, mintha minden üvé magával cipelte volna a börtönfalakat, s minden új munkahelyén közöttük lődörögne. Lomposan, lomhán, céltalanul, míg a ma mozdulatlan falak bűvös vonzereje vissza nem szippantotta újra a valóságban is a Marshallsea-be. Egyszer aztán egy szép napon azzal lepte meg húgát, hogy saját maga talált magának foglalkozást.
Ami, húgocskám, Állásom van.
Igazán, Tip?
Persze, és most már egyenesbe jövök. Miattam nem kell többé emésztened magad, kis öreg.
És miféle állás az, Tip?
No, hát látásból talán ismered te is azt a Slingau nevű embert.
Csak nem azt, aki itt bent kupecnak hívnak.
De, ő az a fickó. Hétfőn szabadul innen, és nekem mindjárt meg is lesz a helyem nála.
De nem tudom, Tip. De nem hiszem, hogy ez nagyon becsületes ember volna. És tudod...
Miért? Mert itt van. Azt mondom én, hogy itt sokkal becsületesebb emberek élnek, mint kint.
Persze, Tip, kedvesem, élnek nagyon becsületes emberek is. Hiszen amint drága apánk is itt sínylődik, és már hány év óta. De ez a Slingau, nem. Nem hiszem, hogy becsületes lenne. És azt sem tudjuk, mivel kupeckedik.
Lovakkal, ami, hidd el, jó üzlet az. És én már most igazán egyenesbe jutok.
Szabad, ám egy kisasszony.
Hú, John, jöjjön csak be.
Köszön.
No, ám, John Chivery, a másodfoglár fia. Ó, hogy kicsípte magát.
Ha zavarok, eljöhetek máskor, ám egy kisasszony.
Dehogy, dehogy. Én már úgyis megyek, csak maradjon.
Köszön.
Beszéljen, John. Merre járt? Mit csinált?
Gondolkoztam. Ám egy kisasszony.
Gondolkozott? És miről?
Kettőnkről, ha szabad ezt mondanom. Ám egy kisasszony, mi ketten együtt nőttünk fel, gyermekkorunkban együtt játszottunk, és tudom, hogy ön, ha itt is él, előkelő családból valahogy, hogy Dorit úr, úriember, én meg, hát, én meg...
Nem értem, John. Egy szavát se értem.
Ám egy kisasszony, kérem... Én írtam egy sírfeliratot.
Sírfeliratot?
Igen, igen, magához írtam, ami kisasszony, ha felolvashatnám.
Olvassa fel, John.
Igen, igen. Itt nyugosznak John Chivery földi maradványai. 50 évig kulcsára, 40 évig fő kulcsára volt. A Marshall-színek elhunyt, köztiszteletnek örvendve, életének 80. évében.
De John, hát hogy is írhat ilyen?
Várjon! Várjon, ami kisasszony, most jön a legszebb. És itt nyugszik hűségesen szeretett, és hűségesen szerető hitvese, ami született Dorit, aki veszteségét nem élte túl, csak 48 órával, aki ugyancsak a Marshall szíven lehelte ki lelkét, ott született, ott élt, és ott halt meg.
Ott született, ott élt, és ott halt meg.
Ami kisasszony, remélhetek, szabad-e nekem többet is mondanom önnek, ami kisasszony, és esetleg Dorit úrnak?
Megbocsásson, John Chivery.
Igen.
De ha már kíméletességében tőlem teszi függővé, hogy nekem mondjon-e többet, vagy az édesapámnak, én arra kérem, hogy inkább ne mondjon többet.
Soha se. Ami kisasszony.
Megbocsásson, John, de soha sem. És engedje meg, hogy én mondjak önnek valamit. Na, a Dorit családra gondol, ne úgy gondoljon ránk, mintha mi másfajta emberek lennénk. Mert ha voltunk is valaha valakik, annak régen vége is sohasem jön vissza többé. Ami pedig engem illet, rám lehetőleg ne gondoljon többé. De ha egyáltalában eszébe jutok, akkor csak úgy gondoljon rám, mint arra a gyerekre, akivel együtt játszott a Marshall-szi udvarán, és akiből mostanra egész sor kötelességgel bajlódó, gyenge és védtelen, de egész évben mégis elégedett nő lett. És most Isten vele, John. Remélem, egy derék és szerető feleség oldalán hamarosan megtalálja majd a boldogságot. Biztos vagyok benne, hogy megtalálja, mert megérdemli. Ne sírjon ezért, ne sírjon, John, és az Isten áldja meg magát. Kérem, menjen, nekem most el kell mennem, állandó munkát ajánlottak, de csit, vigyázzon, nehogy apám megtudja, ha véletlenül megkérdezi, mondja, hogy vásárolni mentem.
Vásárolni, ám kisasszony, vasárnap, és mindjárt esteledik is. Nem, nem kell önnek mennie, én úgyis eltávozom. Isten vele. Ám egy kisasszony.
Flintwich.
Megérkezett végre. Lépjen be. Termetre megtelt és megerősödött. Véleményem szerint azonban közel sem jöhet az apjához, de még az anyjához sem.
Hogy van az anyám?
Csak úgy, Artúr úr, hogy mostanában mindig. Őrzi, ha nem is az ágyat, de a szobáját. S nem mozdult ki 15 év alatt 15-ször sem. Jöjjön szorosan utána, mert a gyertya nem világít eléggé, többet meg nem gyújthatok a pazarlás bűne nélkül.
Ismerem a szabákat, Flintwinch. Gondolom, nagy változás nem történt, mióta elmentem.
20 év óta, hogy elment, még egy széket sem mozdítottunk arrébb. Igaz, az előtt sem. Az utolsó változás akkor volt, mikor az édesapja nagybátya meghalt, és itt volt felravatolozva, itt, ebben a szobában. De Artúr úr, én azt hiszem, hogy az édesanyja nem helyesli majd, hogy vasárnap érkezett.
Csak nem akarja, hogy most azonnal elmenjek újra, 20 év után.
Én? Nem én vagyok itt a gazda. Én senki és semmi sem vagyok. Titkár vagy lakály, ami tetszik. De ott álltam mindig az ön anyja és az apja között, és igyekeztem békíteni őket.
Az apám halott.
Igen, de most már ne higgye, hogy odaállok ön és az anyja közé. Nem. Ebből már elég volt, elég.
Helyes. Bejelenteni anyámnak, hogy megjöttem.
Hogyne. Bejelentem neki, hogy hazajött, addig várjon itt.
Nem. Itt valóban nem változott semmi. Még a fogadtatás sem. Tudtam, és mégis sírni tudnék tőle. De hiszen így fogadtak ebben a házban mindig. Valahányszor szünetre hazajöttem az iskolából. Kisfiúkorom óta mindig. Rédegen, szeretetlenül, szigorúan. Nem lakhattam soha jól. Nem örülhettem semminek, nem alhattam kényelmes ágyban, nehogy a test valamelyik bűnében sem, nehogy a pokorra kerüljek halálom után. Így lett rémületes pokol az egész gyerekkorom, egész ifjúságom.
Jöjjön és üdvözölje az édesanyját. Vigyázzon, csak óvatosan csókolja meg a kezét, nagyon érzékeny.
Anyám, itt ül ebben a szobában. Úgy látom, alaposan megváltoztatta eddigi tevékeny szokásait.
A világ e szoba határai közé szűkül számomra, Artúr. Szerencse, hogy hiú örömeinek sohasem hódoltam túlságosan.
Anyám sohasem hagyja el a szobát.
Részben köszvény bántalmaim, részben talán az ezzel járó izom, vagy talán ideggyengeség következtében. Mindegy, milyen nevet adunk neki. Nem hagytam el szobámat. Mióta is, Flintwinch Jeremiás?
15 éve, asszonyom.
El tudom látni üzleti teendőimet, és ezért a kegyért is hálás vagyok az égnek. Nagy kegy ez. De ma úrnapja van. Ne essék több szó üzletről. Rossz idő van, ugye?
Igen, anyám.
Havazik is?
Hogy havazik-e? Hiszen még csak szeptemberben vagyunk.
Számomra minden hónap egyforma. Tél és nyár egyforma nekem, szobám börtönében.
Látom, anyám, rendben megkapta a csomagot, melyet apám halála után küldtem önnek.
Igen.
Soha semmiért sem láttam apámat olyan izgatottnak, mint mikor azt hangsúlyozta, hogy ez az arany zsebóra okvetlen eljusson anyám kezébe.
Azóta is magamnál őrzöm apád emlékéül.
Csak akkor szólt róla, amikor majdnem halálám volt. Már csak kezét tehette rá, és csak annyit tudott nagy nehezen kimondani anyádnak. Egy perccel előbb még úgy láttam, nincs eszméletén. Aztán egyszer csak megpróbálta kinyitni az órát.
És eszénél volt, mikor ezt megpróbálta?
Igen. Teljesen eszénél volt. A következő percben meghalt. Később magam nyitottam ki az órát. Azt gondoltam, valami írása van benne. De a régi gyöngymintás sejempapírnál egyebet nem találtam benne. A két fedél között. Furcsa. Mintha a gyöngyminta valami betű lenne. Nem gondolja?
Menj aludni, Arthur. Késő van, és én fáradt vagyok. Ilyenkor eszem egy falatot, imádkozom és alszom. Öreg és beteg vagyok már ahhoz, hogy szokásaimon változtassuk. Majd reggel beszélgetünk, fiam.
Jó éjszakát, anyám.
Jó éjt.
Jobban érzi magát ma reggel, anyám?
Már én nem leszek jobban, Arthur. Viszont jó, hogy tudom ezt, és elbírom viselni.
Beszélhetnénk az ügyeinkről, anyám? Most hajlandó üzletről tárgyalni?
Hogy én hajlandó vagyok-e? Ezt inkább tőled kérdezhetném, Arthur. Apád már több mint egy éve halott. Azóta folyvást rendelkezésedre állok, és várom, hogy megszólalj.
Sok mindent kellett elrendeznem, mielőtt elindulhattam volna haza. És mikor végre elindultam, utazgattam előbb. Egy kicsit ki akartam pihenni magam is, felüdülni.
Utazgattál hát, hogy kicsit felüdülj?
Igen. Nekem semmi intéznivalóm nem maradt, mint hogy apám végrendeletének ön egyedüli végrehajtója, s a vagyon kezelője is egyben. És így elegendő időt is nyert ahhoz, hogy tetszése szerint elrendezze a dolgokat.
Az elszámolások rendben vannak, a bizonylatokat is átvizsgáltam és csatoltam őket. Átnézheted, ha tetszik.
Elég, anyám. Tudom, hogy ez a dolog rendben van. Folytathatom?
Hogyne.
Anyám, a mi cégünk az utóbbi néhány évben egyre kisebb forgalmat bonyolított le. Üzleti kapcsolataink fokozatosan gyérülnek. A módszer, amelyet követünk, ma már elavult. Mi pedig a versenyben lemaradunk. Azt hiszem, nem kell erről többet beszélnem. Mindezt szükségszerűen ön is tudja.
Tudom, mire gondolsz.
Még ez a vén ház is azt példázza, amiről beszélek. Apám fiatal korában, de még inkább előbb, az ő nagybátyja idejében igazi üzletház volt. Fellegvára az üzleteknek. Ma omladozik. Mindenhol meg kell támasztani. És csak sérti a szemet.
Ez a ház sérti a szemedet? Nyilván azért, mert ez a ház a te gyenge és szenvedő anyádnak, valóban gyenge és megérdemelten szenvedő anyádnak mededéket nyújt.
Én csak az üzleti célokról beszéltem, anyám. Szeretném, ha megérteni, amire már céloztam leveleimben.
Tudom előre. De az Úr óvjon engem az ógolódástól, bármi megpróbáltatás érjen is. Bűnös vagyok. És megérdemlem a keserű csalódásokat, s alázattal fogadom is őket.
Anyám, fáj nekem, hogy így beszél, bár tartottam tőle, hogy így fog...
Tudtad, hisz ismersz, de ne törődj vele, folytasd.
Anyám, elhatároztam, hogy a magam részéről kiválok az üzletből. Elegem volt belőle. Nem merem önnek is ezt a tanácsot adni, mert látom, hogy úgyis hiába tenném. Inkább azt az ítéletét próbálnám enyhíteni, melyet ön a csalódása miatt most kimondott rám. Egy hosszú emberélet felét leéltem, Anélkül, hogy akaratomat egyetlen egyszer is szembeszegeztem volna az önével. Bár azt nem állítanám, hogy életfelfogását a magamévá tettem volna, vagy hogy életem eddigi 40 évét magamra, vagy bárki másra nézve hasznosnak, vagy kellemesnek ítélném.
Befejezted, Arthur? Vagy van még valami mondani valód?
Valamit még szeretnék mondani, anyám. Valamit, ami apám halála óta szüntelenül nyugtalanít. Nehéz róla beszélni, mert talán mindannyiunkat érint.
Mindannyiunkat? Kit értesz ezen?
Önt, magamat és halott apámat.
Nos?
Anyám, ön sokkal jobban ismerte apámat, mint amennyire én valaha is megismerhettem. Már gyermekkoromban tudtam, hogy ön irányította őt, mert ön volt az erősebb. Sőt, apámnak irányomban tanúsított tartózkodás és az ön óhajtásának megfelelően történt. Hatalma oly erős volt, hogy apám ezt még ott távol öntől, Kínában sem merte, vagy tudta megszegni. Tudom, hogy az ön kívánsága volt az is, hogy apám Kínában, ön pedig itthon vezesse az üzletet. Az is az ön akarata volt, hogy 20 éves koromig önnel, majd azután apámmal éljek Kínában. 20 év után talán nem fogja kellemetlennek érezni anyám, ha most mindezt visszaidézem, nem ok nélkül teszem.
Várom a magyarázatot.
Azt szeretném megkérdezni, anyám, sohasem merült-e fel önben a gyanú, hogy nem nyugtalanította-e valami apámat, nem bántott-e a lelkiismeretét valamely titkos emlék?
Nem értem, miről beszélsz?
Vajon lehetséges-e, hogy apám megkárosított valakit, és szerencsétlenségére nem sikerült azt jóvá tennie? Tudom, hogy önnek milyen kegyetlennek, természetellenesnek tűnik ez a kérdés, de én ott voltam mellette, amikor haldoklott. Én láttam, hogy utolsó percében ceruzát szorított kihűlő kezében. Írni próbált. Önnek akart írni, de már nem tudott. Az Isten szerelmére, anyám, vizsgáljuk meg együtt kegyeletteljes buzgalommal. Nem bízott-e ránk a haldokló valami jóvá tenni való igazságtalanságot? Ha jóvá lehet még tenni valamit, ha kárpótolni tudunk valakit valami igazságtalanságért, ó, hadd tegyem meg. Nem öntől kívánom, anyám. Vagyonom, amit apámtól örököltem, nem nagy, de én kész vagyok, amennyire anyagi erőmből telik, minden áldozatot meghozni. Oly kevés boldogságot kaptam én a pénztől, hogy az én szememben kevesebb az értéke, mint a máséban, s tudom, bármit vennék is rajta, keserves szemrehányást jelentene nekem, míg az a gyanú kísért, hogy ez a pénz apám utolsó óráit lelkismert furdalással felhőzte be.
Valami baj van, asszonyom?
Azonnal küld be Flintwinchet.
Itt vagyok már, nem kell értem küldeni, ha szüksége van rá.
Flintwinch, nézze meg a fiamat. Nézze meg jól.
Hiszen látom. Mit nézzek rajta?
Az első napon az útporát még le sem rázta magáról. Arra vetemedik, hogy az anyja előtt az apja emlékét rágalmazza. Azt kívánja az anyjától, hogy szaglásszon, vizslasson utána, mit tett az apja egy életen át. Olyasféle aggódalmak bántják, hogy a világi javak, melyeket szülei oly sok év alatt oly nehezen szereztek, annyi könnyű fáradtság, vesződtség, annyi önmegtartóztatás árán, hogy az mind rablott portéka. És azt kérdi tőlem, kinek adhatnánk oda kárpótlás és jóvátételként? Kárpótlás. Könnyű annak így beszélni, aki utazgatásból jön meg frissen, egészségesen, fiatalon. Nézd meg engem! Itt raboskodom gúzsba kötve. Tűrök zokszó nélkül. Tűrök, mert úgy rendeltetett, hogy ezzel kárpótoljam az urat bűneimért. Kárpótlás kell. Hát vajon ki raboskodik ebben a szobában 15 év óta szakadatlanul? Van-e szigorú börtön, kell-e súlyosabb bűnhődés? Én csak azt mondom, Arthur, ha valaha is még egyszer megemlíted előttem ezt a dolgot, akkor megtagadlak, s úgy űzlek el a házamból, hogy azt kívánod majd, bár inkább a bölcsődben vesztetted volna el anyádat. Nem akarlak akkor ismerni sem életemben, sem halálomban.
Nem akarok kettejük közé állni, mondtam már. Minek hívtak ide?
Kérdezze anyámat. Ő hívta. Én úgy véltem, ez a dolog kettőnkre tartozik.
Arthur kifejtette, hogy kiválik az üzletből.
Lemond a senki javára, igaz?
Anyám javára természetesen. Azt teszi vele, ami neki tetszik.
Nos, ha már így történt. Ha tulajdon fiam férfi korának delén megcsalta azt a reményemet, hogy új erővel hatalmassá és gazdaggá teszi a céget, szolgáljon legalább annyi a tetszésemre, hogy megjutalmazhassam öreg hűsége szolgámat. Flint Winch Jeremiás, a kapitány elhagyta a hajót, de maga meg én kitartunk rajta, akár siklani, akár süllyedni fog velünk.
Köszönöm, asszonyom. Egyedül önnek köszönöm. Hozhatom az uzsonnáját?
Ma nem eszem, Flint Winch. Bőtölök. Kis Dorit, az imakönyvemet.
Igen, asszonyom.
Nos, én megyek, anyám. Mikor óhatja az üzleti elszámolásokat átvenni?
Délelőtt 10 és délután 5 között minden nap Flint Winch Jeremiással együtt. Ameddig csak szükség lesz rá.
Tehát viszontlátásra reggel 10-kor.
Két héten keresztül minden délelőtt 10-kor kopogtatott Arthur a régi ház kapuján, mert az első éjszakát kivéve inkább a közeli fogadóban lakott, mint úgynevezett otthonában. Napról napra dolgozott délután 5-ig anyjával és Flint Winch Jeremiással, soha egyetlen szót sem ejtve másról, mint üzleti ügyekről. Délben könnyű ebédet ettek, ezt egy aprócska lány hozta be, akit Arthur először gyermeknek hitt. Később azonban látta, hogy 20-22 éves fiatal lány. Anyja és Flint Winch is Kis Doritnak nevezte. S Arthur megfigyelte, hogy anyja mintha egy árnyalattal kevésbé idegen beszélne hozzá, mint a szokása volt. Először ez keltette fel figyelmét. Később azonban a gyermek, mert magában mindig így nevezte, különös, titokzatos lénye vonzotta. Mert titok lengte körül. Senki sem tudott róla semmit. Vagy tán nem akart róla tudni. Arthurban hirtelen az a megmagyarázhatatlan érzés támadt, hogy Kis Doritnak valami köze van ahhoz a titokhoz, melyet ő olyan eredménytelenül és szinte megszállottan nyomoz. Egy este elindult a lány nyomában, követte őt a London hídon át, majd elhaladva a Szent György templom mellett, látta, ahogy egy nagy nyitott kapun beoson egy udvarba. Hogy az udvaron milyen házak sorakoztak, azt az egyre sűrűsödő homályba nem tudta kivenni. Egy görnyet, elhanyagolt ruhájú öregember vánszorgott szintén a kapu felé. Arthur hozzáfordult.
Kérem, uram, lenne szíves megmondani, hogy miféle hely ez?
Ezt kérem. Ez a Marshalsea.
Az adósok börtöne?
Az.
Bocsánat, uram, talán nem olyan szíves, és még egy kérdésemre felelne. Ide bárki szabadon beléphet?
Belépni beléphet.
Ismerősön itt?
Igen, ismerős vagyok itt.
Kérem, higgy el, nem szemtelen kíváncsiskodás a részemről, hanem alapos ok késztet a kérdezősködésre. Nem ismeri véletlenül a Dorit nevet?
Az én nevem Dorit. Frederick Dorit.
Uram, tiszteljen meg azzal, hogy meghallgat. Hosszú külföldi tartózkodás után nemrég érkeztem haza. A városban, anyám házában egy fiatal varrónővel találkoztam. Ott Kis Doritnak hívták, és távol létében is enéven emlegették. Valamely okból őszinte érdeklődés ébredt bennem a fiatal lány iránt. Többet is meg akartam tudni róla. Néhány perccel ezelőtt ezen a kapun láttam belépni.
Az a fiatal nő, akit itt bemenni látott, az öcsém kisebbik lánya. Öcsémet William Doritnak hívják. Ő az én nevem Frederick. Az öcsém sok éve van itt bezárva. És sok mindent, ami velünk, magunkkal történik, azt eltitkoljuk előtte, hogy miért, majd meglátja. Ezért ne említs előtte, hogy Amy, így hívják húgomat, akit általában Kis Doritnak neveznek, az ön anyjánál vagy bárhol is varrónői munkát végez. Általában cíveskedjék mindig csak ahhoz tartani a magát, amit tőlünk, többiektől hal. Ha megmarad e határok között, nem igen követhet el baklövést. Most pedig jöjjön, lépjünk be. Jó estét, William.
Ah, Frederick.
Jó estét, Ami.
Jó estét.
Ez az úriember Clennam úr, Ami pártfogójának a fia.
Ah.
A kapu előtt találkoztam vele. Tiszteletét szerette volna tenni nálad, William, de nem tudta, bejöhet-e vagy se. Uram, íme William öcsém.
Uram. Remélem, uram, hogy a nagyra becsülés, melyet lánya iránt érzek, megmagyarázza azt a kívánságomat, hogy önnel megismerkedhessem.
Uram, üdvözlöm önt a Marshall szíven. Hoz egy széket, Frederick. Foglalja helyet, Clennam úr.
Köszönöm.
Jó néhány embert fogadtam már így el falak között. Talán van róla tudomása, uram, hogy engem a Marshall-szíj apjaként tisztelnek.
Ó, hogyne, minden esetben.
Valószínűleg tudomása van arról is, hogy Ami lányom e falak között született, ami kedves jó lány is, nekem vigaszom és támaszom hosszú idő óta. Talán csak, kedvesem?
Igen, apa.
Clennam úr megbocsájt majd itteni egyszerű szokásainkért, de oly későn jött meg egy gyermek mai sétájából, hogy csak most jutok este bédemhez.
Bocsáss meg, apa, valóban kissé eltelt az idő.
Ah, semmi, kedves. Tudom, hogy szívesebben vagytok-e falakon kívül. Jól esik kicsit szórakozni, sétálgatni. Igaz is, Frederick, hol van Fanny?
Tippel sétálgat.
Tippa, fiam. Tudja, Clennam úr, kicsit vadóc, nehezen kezelhető gyermek, de hát a világba való bevezetése nem éppen a legkedvezőbb körülmények között történt. Ön ugyebár először van itt.
Igen, uram.
Hát nehezen is lehetett volna itt az én tudtam nélkül, akár kamaszkora óta is. Nem fordul elő, hogy bárki jelentős személy, de ha nem is az, csak ad magára valamit, beléphetné ide anélkül, hogy nekem bemutatná.
Nem, ez nem fordul elő. Volt olyan nap, hogy 40-50 embert is bemutattak az öcsémnek.
Még túl is haladtuk ezt a létszámot. Egy szép vasárnapi napon éppen házbérfizetés volt, ilyenkor megtelik a Marshall-szé. Valóságos lövét tartottam.
Igen, valóságos lövét.
Ami, drágám, leszedheted az asztalt. Egy szivart, Clennam úr.
Ah, köszönöm.
Kitűnő szivarjaim vannak. Egyik ügyfelem John Chivalry, a másodfoglár fia hozza nekem rendszeresen.
Oh.
Csak úgy tiszteletből. Tudja, Clennam úr, szokás itt a Marshall-szíjban, hogy apróbb figyelmességekkel kedveskedjenek a Marshall-szíj apjának. Ez hol ilyen, hol olyan formában történik, leggyakrabban azonban pénz formájában, amit be kell vallanom, nem veszünk rossz néven. Nem csak a testület tagjai, már úgy értem a foglárok, vagy azok családtagjai. Nem, egyáltalában nem. A bemutatott úri emberek...
Apa, kérem.
De drága gyermekem, Clennam úr, igazán úri ember.
Ami, a tiszta fehér nemű.
Ami, az ingei.
De gyermekeim, látogatom van... Íme, Clennam úr, ez Fanny lányom.
Uram.
Ő a fiam, Tip.
Uram, örvendek.
Búcsúzni jöttek gyermekeim, hallották a csengőt, ami a látogatási idő végét jelzi.
Igen, apa, és amihoz jöttünk, a tiszta fehér neműért.
Itt van, Fanny, gyere, odaadom. Tehát reggel, ahogy megbeszéltük.
11-kor, hamarabb nem fogad.
Ami, megvastad az ingeimet.
Persze, Tip.
Uram, Sajnos távoznia kell, mert becsukják a kaput. Lekísérem.
Na, a világért sem szeretném fárasztani. Ha megengedi, nagyra becsülésem és tiszteletem jelén...
Köszönöm. Tudtam, hogy ön igazi úriember. Hát akkor bármikor szívesen látom, uram.
Jöjjön, uram, mert itt ragad.
De szerettem volna köszönni ami kisasszonytól.
Á, majd előkerül. Jöjjön, jöjjön. Vigyázzon, lépcső!
De hiszen ott megy! Ami kisasszony! Kéne várjon meg! Engedje meg, hogy beszéljek önnel!
Most már nem lehet. A kaput rögtön zárják, és ön sem mehet ki. Siessen!
De hiszen a bátyja, tipp, visszafele megy!
Ó, ő is fogoly itt. A gazdája belerángatta valami ügybe, de apánknak nem szabad megtudnia. Megszakadna a szíve.
Beszélnem kell önnel. Mondja meg, hol és mikor.
Hát, ha mindenáron ragaszkodik hozzá, holnap délután a London hídon. Vasárnap lesz, nem megyek az édesanyjához. Délelőtt valamit el kell intéznem Fannival, a nővéremmel. De most már nézze, zárják a kaput.
Isten vele, hát holnapig!
Ugy, amikám, kicsit késtem, de hiszen mördülni amúgy sem fogad korábban.
Az az a hölgy, akitől a karperecet kaptad?
Igen.
Kérlek, amíg odaérünk, mondd el, ki is az a hölgy?
Nagyon gazdag, nagyon előkelő hölgy. Én már láttam a házát, persze csak kívülről, amikor a kapuja előtt vártam, és megkértem, hogy beszélhessek vele. Azaz, hogy te beszélj vele. A ház a legelőkelőbb és leggazdagabb egész Londonban. Bár a férje csak egyszerű üzletember.
Hogy érted ezt?
Nos, hát nem nemes. Rangban alattunk áll.
Alattunk?
De hiszen tudod, hogy a Doritok régi nemesi család.
Ó, Fanny!
Te benned nincs semmi büszkeség. Meglátszik, hogy az adósok börtönében születtél, és egész életedben ott élsz.
Fanny!
Ne haragudj, édes, drága testvérkém. Bárcsak meghalnék ebben a percben.
Siessünk. Ne várokoztassuk a hölgyet.
Már itt vagyunk. Kérem, Mördülné őnagysága vár bennünket. Fanny és Amidorit.
Valóban. Kisasszonyok, kövessenek. Asszonyom, a Dorit. Kisasszonyok.
Elmehet. Fáradjanak be, foglaljanak helyet.
Mördülné asszony, a húgom.
Asszonyom?
Szintén hivatásos táncosnő?
Nem, asszonyom.
Nem, valóban nem is úgy fest. Nagyon kedves, de nem úgy fest, mintha az lenne.
Asszonyom, mint már jeleztem, a húgom megkért rá, hogy mondjam el neki, mint testvér a testvérnek, hogyan jutottam az önnel való megtisztelő ismerettséghez, és mint hogy önnel amúgy is abban egyeztünk meg, hogy még egyszer meglátogatom, ismét arra kérem, legyen olyan kegyes és mondja el.
Nem gondolja, hogy a húga életkora...
A húgom sokkal idősebb, mint amennyinek látszik. Alig valamivel fiatalabb nálam.
Örömmel hallom ezt, mert egészen fiatal egyénekkel roppant nehéz megértetni a társaságot. Ó, bár csak kissé kevésbé követelőző és szigorú zsarnok volna ez a társaság. Csutmadár, mindazonáltal a társaságot el kell fogadnunk olyannak, amilyen. Ez mindannyiunk közös sorsa. Mördlő úr, a férjem, nagy tekintélyű kereskedő ember, üzleti érdekeltségei a legkiterjedtebbek, igen nagy a vagyona, és befolyása, de még ő is.
Nem valóban.
Csitmadár. Nos, miután a nővérének az a kívánsága, hogy tárjon fel ön előtt megismerkedésünk körülményeit, már csak azért sem térhette ki ezzel a kérés elől, mivel ezzel olyan mozzanatokról is beszámolhatok, melyek az ön nővérének felettebb becsületére válnak.
Hallgatom, asszonyom.
Van egy 23 éves fiam. Tudnia kell, hogy nagyon fiatal voltam, amikor először férhez mentem. Mert fiam az első házasságomból született nemes ember. Nos, ő kicsi könnyelmű. Oly dolog ez, amit ifjú emberektől nem vesz zokon a társaság. Ám ő rendkívül fogékony lélek is. Ezt gondolom tőlem örökölte. Pillanatok alatt elérzékenyülök bármitől. Egyszerűbb körülmények között ez persze nem nagy szerencsétlenség. Ám a mi körülményeink egyáltalában nem egyszerűek. Talán önnek is van róla tudomása, Dorit kisasszony, hogy a mi körülményeink között élő ifjakat hogyan bűvöli meg igen gyakran a színpad, illetve a színpadon szereplő sok nőnemű lény. Amikor tudomásomra jutott, hogy fiamat megbűvölt egy táncos nő, tudtam, hogy általában mi a jelentősége az ilyesminek a társaságban. Ebben a feldúlt állapotban, amelybe csak a társaságbeli anyák juthatnak, elhatároztam, hogy elmegyek a színházba, és személyesen keresem fel az illető táncosnőt. Így ismerkedtem meg, kisasszony, az ön nővérével. Meglepetésemre sok dologban egészen másnak találtam, mint amilyennek vártam. Leginkább abban, hogy, hogy is mondjam, bizonyos családi önérzetről tett tanúság.
Azt mondtam akkor önnek, asszonyom, hogy bár ebben a helyzetben találkoztunk, olyannyira felette állok a többi táncosnőnek, hogy a magam családját legalább olyan jónak tekintem, mint az ön fiáé.
Dorit kisasszony, épp most akartam húgának az ön akkori szavait ismételni. Én mindig hallgatok az ösztöneimre, és azonnal lekapcsoltam egyik karperecemet, és az ön nővérének karjára fűztem.
Miután én közöltem önnel, hogy már volt szerencsém kereken megmondani az ön fiának, hogy nincs a számára többé semmi mondani való.
Úgy van, kisasszony. Ezt akkor mondotta, mikor fiam közölte azt a fenyegetésemet, hogy e házasság megtörténte esetén egy fityingre sem számíthat otthonról, tekintve, hogy édesatya Istenben boldogult első férje makulátlan nemesi nevén kívül semmit sem hagyott fiára. Azaz, ha ő ellenemre nősül, koldusnak tekinthető. Ám nővére az iménti kijelentést valóban megtette, és én nagyra becsülésem jeléül az említett karperecen kívül felajánlottam nővérének, hogy szabónőm néhány ruhadarabot készít a számára.
Amit én köszönettel elfogadtam.
És most, kisasszonyok, engedjék meg nekem, hogy a magam keresetlen, ám de legszívélyesebb módján a legjobb kívánságokkal búcsút vegyek önöktől. Isten velük!
Nos, nincs semmi mondani valód, ami?
Ó, Istenem, Fanny, szeretette azt a fiatal embert?
Hogy szeretem-e? Hiszen valóságos idióta.
Ne haragudj, Fanny, de azt hiszem nem volt helyes, hogy bármit is elfogadtál ettől a hölgytől.
Te kis bolond, ez hasonlít rád. Semmi önbecsülésed, semmi érzéked a családod becsületéhez, semmi büszkeség nincs benned. Te eltűrnéd, hogy lábbal tapossa.
Ne mondj ilyet, Fanny. Hiszen minden tőlem telhetőt megteszek a családomért.
Ó, igen, minden tőled telhetőt. Szóval te eltűrnéd egy ilyen nőtől, akiről láthattad, hogy milyen álnok és arcátlan, hogy lábbal taposon a családodon.
De hiszen éppen ezért nem tűrném. Biztosan nem.
Hát akkor legalább fizessen érte. Egy kis ékszer, jobb ruhas nő, a család becsülete.
Kérlek, Fanny, én nem megyek tovább. Itt maradok. És sétálgatok egy kicsit. Mondd meg apánknak, majd hazamegyek.
Csak aztán nem maradj sokáig. Tudod, hogy vár?
Várt már, kis Dorit. Megengedél továbbra is így szólítsam?
Természetesen, uram.
Ne haragudjék, hogy titkának nyomára jöttem. Higgyel, nem kíváncsiskodásból történt. Engedje meg, hogy megkérdezzek valamit.
Tessék.
Hogyan ismerkedett meg anyámmal? Ő üzent önért?
Nem. Azaz, hogy néhány héttel ezelőtt egy barátom tanácsára, régi ismerősünk, valaha ügyvéd volt, most pénzbeszedő, Penksnek hívják. Tehát az ő tanácsára néhány helyen, ahol nem kell fizetni, hirdetményt ragasztottunk ki, amelyben varrónői munkára jelentkeztem, házakhoz is. Erre válaszolt az ön édesanyja. Így kerültem hozzá.
Azelőtt... Sohasem hallottak le nem nevet?
Nem, uram.
Az édesapja sem?
Nem hiszem.
Nem haragszik, ha még kérdezek valamit? Az édesapjára vonatkozóan.
Mindenre válaszolok, amire tudok.
Sok a hitelezője?
Egy egész sereg.
Nem, olyanokra gondolok, akik bent tartják a börtönt.
Én is azokról mondtam, egy egész sereg.
Meg tudná-e mondani, hogy ki közöttük a legbefolyásosabb?
Azt hiszem, Titus Barnacle, nagyon nagy úr,
Úgy tudom, a Huzavona hivatal biztosa, vagy valami ilyesféle, nagyon befolyásos úriember.
Titus Barnacle úr. Nos, minden esetre...
Tudom, mire gondol nagy jóságában, uram. Meg akarja kísérelni, kiszabadítani az én szegény apámat. De hát ez teljesen reménytelen. Még ha lehetséges volna is, mint ahogy nem az, hová mehetne, mit csinálhatna, és hogyan tudna megélni? Én tegnap szomorú voltam. Igen, valósággal elkeseredtem, hogyan felfedte titkomat. De nem azért, mint ha szégyelném az én drága szegény apámat, hiszen olyan régen van bezárva. Nem lehet őt úgy megítélni, mint aki a falakon kívül tölti az életét. Én sohasem láttam őt szabadon, de el tudom képzelni, hogy bizonyos dolgokban megváltoztathatatlan régi önmagához képest. És amit elmondott önmagáról, az szóról szóra igaz. Mindenki tiszteli, becsüli őt, és boldogok, ha megismerkedhetnek vele. És ami azokat az adományokat illeti, azokat is azért kapja, mert szeretik. És mert tudják, hogy nem lehet negyed századot úgy eltölteni a börtönben, hogy maradjon valamije. Még magát a börtönt sem szégyellem, mint sokan hiszik. Sok derék, törekvő, becsületes embert ismertem meg ott, akit bal sorsa juttatott oda. És majdnem valamennyien jó szívvel vannak egymáshoz. Én ott születtem, ami jót az emberektől kaptam, barátságot, szeretetet, jóságot, ott kaptam. Nagyon gyáva és kegyetlen dolog lenne, ha mindezek után kicsit sem tudnám szeretni. Uram, mit csinál? Csak nem csókol nekem kezet.
Ne haragudjon, drága gyermekem, bocsásson meg. Azért, hogy akarata ellenére maga után mentem, és azért is, hogy nem fogadom meg a szavát. Én bizony mindent megpróbálok, hogy az édesapját kiszabadítsam.
Névjegy tulajdonosa?
Arthur Clennam vagyok.
Ön ifja Barnacle Titus előtt áll.
Az édesatyához szerette volna bejutni, a hivatal főnökéhez.
Az édesatyámhoz? Már is?
Már is? Azt mondja, már is? Tudja, hányadszor keresem? Hetek óta.
És ilyen türelmetlen, teringette.
Türelmetlen? Hiába várakoztam rá üvegszekrényben, egy folyosón, váróteremben, tűzmentes előszobában, az első emeleten, a földszinten, az alaksorban.
Édesatyám roppant elfoglalt férfiú.
De hát lehetetlenség, hogy egyáltalán soha a nap egyetlen szakaszába se lehessen elérni.
Egyáltalán kapott ön már hivatalos idézést?
Hát éppen ezt szeretné kapni.
Látja, kérem. Először lemegy Wobbler úrhoz a földszintre.
Már voltam Wobbler úrnál a földszinten, aki átküldött Clive úrhoz a második emeletre. Ő visszaküldött Wobbler úrhoz, majd ismét fel kellett mennem az első emeletre bizonyos Brown úrhoz, aki ismét Clive úrhoz utasított. Nézze, uram, nézze, ennyi kérdőívet, nyomtatványt és egyéb papírost kaptam. Míg mindezt kitöltöm, megöregszem.
De hát egyáltalán miről van szó?
Végre, hogy legalább már ezt megkérdezik. Egy szerencsétlen emberről, bizonyos Dorit nevezetűről. Szeretném tudni, miféle követelése van az államnak egy Dorit Vilmos nevezetű fizetésképtelen adósfogolytól.
Elég. Egyszerre ennyi adat, ennyi kérdés, erre csak az atyám adhat választ.
De hát mikor beszélhetek végre vele?
Ja, azt már nem tudom. Türelmesnek kell lennie, próbálkozzék naponta, de ne nálam, az uraknál, akiket ismer. És érdeklődjék atyám után is, és most bocsásson meg, vége a hivatalos időnek. Nem kívánhatja, hogy ön miatt tovább maradjak.
Az Isten verje meg, ez kidobott.
Bocsásson meg, nem akartam hallgatózni, de ön igazán emelt hangon tárgyalt már a végén. Jól értettem, Dorit ügye után érdeklődött.
Igen.
Persze nem tudott meg semmit.
Csúfot tűznek belőlem. Ha bolondját járatják velem, hetek óta még csak egy értelmes választ sem hajlandók adni.
De uram, ez a hivatal rendeltetése. Húzni-vonni az ügyeket, a dolgok vagy elrendeződnek maguktól, vagy sehogy. De hát akkor nem is voltak olyan fontosak.
Nem voltak fontosak, csak emberek pusztulnak belé. Élik le életüket börtönfalak között.
Tehát jól értettem, ön William Dorit úr ügyében járt.
Csak szeretnék, uram, csak szeretnék. De hát ki ön? És honnan ismeri Dorit úr nevét?
Banks vagyok, uram. Csak így egyszerűen Banks. Pénzbeszedő. Valaha segéd egy ügyvédnél.
Banks. Akiről kis Dorit...
Valóban, uram, ismerem a kisasszonyt, az egész családot, uram. Nagyon régen ismerem. Mint mondtam, segéd voltam egy ügyvédi irodában. A gazdám már régen meghalt, a neve nem fontos hát. Egyike volt azoknak, akik megkísérelték kihozni Dorit urat a börtönből, azaz ügyeit kibogozni. Lehetetlen volt, uram. Minden út végén ott állt a húzavona hivatal, és személyesen Titus Barnacle.
Hála Istennek, hogy ő...
Hogyan, uram?
De semmi. Folytassa, Banks úr.
Nem úr, csak egyszerűen Banks. Banks a pénzbeszedő. Tehát mondom, mindenki belé fáradt. Mindenki abba hagyta. De én éreztem, tudtam, hogy itt valaminek lennie kell. Valóságos szenvedélyemmé vált ez az ügy. Van, aki dohányzik, uram, nekem ez lett a szenvedélyem.
Na és jutott-e valami eredményre?
Igenis, meg nem is. Ahogy vesszük, uram.
Nem értem.
A régi adósságok ügyében egyetlen tapottat sem jutottam előre. Jól működik a húzavona hivatal, akit egyszer akar ma közé kap. De Dorit úr hamarosan szabad lesz.
Dorit úr szabad?
Itt az utolsó bizonyíték. Kiszorítottam belőlük. Nem. Banksnek nem tudtak ellenállni. Szabad, és még hozzá óriási birtok ura.
Ne arra, ugyan egy szót sem értek.
Nos, megtudtam, hogy több mint 20 évvel ezelőtt, jól figyeljen, uram, nem sokkal később, hogy Dorit úr, mint fizetésképtelen, börtönbe került, meghalt Dorsetshire-ben egy Dorit nevezetű úriember, akinek óriási vagyonát senki sem örökölte, azaz, hogy amíg az igazi vérszerinti örökös nem jelentkezett, és nem tudta bizonyítani az örökséghez való jogát, az állam használta, azaz az állam nevében a húzavona hivatal. Érti már, uram?
Uramisten, több mint 20 éve.
Csinos ügy, ugye bár? De ma végre megszereztem a végső, a döntő bizonyítékot. Dorit úrnak ezt az írást kell csak aláírnia. És szabad. Nem csak szabad, hanem gazdag. Mérhetetlenül gazdag is. Jöjjön, uram. Mondjuk el a jó ért.
Nem. Menjen csak Banks egyedül. Az érdem teljes egészében az öné, és én remélem, hogy Dorit úr nem lesz hálátlan, ha végre kinyílik előtte a börtönkapu.
Dorit. Rádiójáték Charles Dickens regényéből. Bizámlenke fordításának alapján írta Gellin Klára. Az első rész hangzott el. A szereposztás a következő volt. Kis Dorit, Zeitler Orsolya, Pálos Zsuzsa. William Dorit édesapja, Csákányi László. Fanni a nővére, Szegedi Erika. Tip a bátyja, Harsányi Gábor. Fredrik Dorit a nagybátyja, Petes Sándor. Arthur Clennam, Velencei István, Clennamné, Sólyok Mária, John Cheevery, a másodfoglár fia, Verebé Iván, Jeremiás Flintwinch, titkár és lakály, Erdődi Kálmán, Mörlné, Máté Erzsi, Bob főfoglár, Bazilides Zoltán, Titus Barnacle, Kern András, Banks, pénzbeszedő, Garas Dezső, lakály, Móni Otto, az író, Mensáros László. Az előadás technikai munkatársa Balog Attila és Olá Gyöngyi. Zenéjét Töröketel állította össze. A rendező munkatársa Breuer Otto és Molnár Gyula. Dramaturg Zala Zsuzsa. Rendezte Cserés Miklós doktor.
A hangfelvételt 1972-ben készítették, és legutóbb 1976. június 6-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg.
Miss Magyarország 1932. Lampel Icával beszélget Feledi Péter. Közreműködik Johannes Zsuzsa. Színházi élet 1932. Maurice de Valef levele megindította a rózsaszínű kampányt, mely hivatva lesz eldönteni, hogy kit illessen meg a Miss Magyarország 1932 cím és a vele járó örömök. A választáson részt vehet minden 16. életévét betöltött kifogástalan magyar leány. A jelentkezéshez a pályázó fényképének beküldése szükséges. Ezek közül a színházi élet mindazokat közli, amelyeket az állandóan működő előzsűri alkalmasoknak ítél. A vidéki városok külön-külön választják meg jelöltjeiket. A vidék misszei és egy kísérőjük a pesti választás alatt a színházi élet vendégei lesznek. Mit kap Miss Magyarország 1932 a dicsőséghez? Kap mindenek előtt egy telket a Balaton Lidón a Misszek utcájában. Tökéletes ruhatárat, komplett úti felszerelést, szóval mindent, ami a 20 különböző nemzet szépeinek versenyében egyenlő esélyűvé teszi őt a többi pályázóval. Végül megfelelő zseppénzt, hogy Párizsban a Miss Európa választáson és az azt követő riviérai tündérnapokban úgy érezhesse magát, mint egy kis hercegnő, aki a magyar tél hidege elől megszökött a Côte d'Azur tavaszába.
14 éves koromban olyan kövér voltam. De én ennek nem voltam tudatában. Na, borzasztó szerettem enni. És tudja, olyan jó, kompakt, zsíros, töltött káposzta, sólet, ilyeneket. És
hány kiló volt?
74 kiló voltam 14 éves koromban. És jöttem a mai népköztársaság útján, és szembe jött velem egy nő és egy férfi, és hogy elmentek mellettem, hallom, hogy azt mondja a nő a férfinek, hogy nézd meg, milyen szép arca van ennek a kislánynak, milyen kár, hogy ilyen kövér. És akkor abban a pillanatban döbbentem rá arra, hogy te jó Isten, mi van, és végig bőgtem az utcát, amíg hazaértem. És akkor az édesapámhoz mentem, és mondtam, csinálj velem valamit, mert hát ez rettenetes. És akkor azt mondta az édesapám, nézd, én nem tudok semmit csinálni, mert te még nem vagy teljesen kifejlődve, hát nem adhatok neked fogyasztó gyógyszereket, tessék kevesebbet enni, és tornászni, és majd akkor ez rendbe jön. És én akkor hihetetlen energiával egy év alatt akkor elkezdtem tornászni, és kihagytam egy étkezést, az esti vacsorát, és ledolgoztam ezt a 74 kilót, nem egész a mai súlyomra, hát valamivel több voltam, amikor szépségkirálynő lettem, akkor voltam azt hiszem 60 kiló. De hát most 10-el kevesebb vagyok. De hát ez az évek folyamán alakult így, de soha többé nem volt problémám a súlyommal.
Gimnáziumba és kereskedelmi iskolába járt.
Igen.
Ott aztán már szép lassan a legszebb lányjá vált az osztályban?
Dehogy, nem. Hát ez... Hát nem voltam én ennek tudatában. Tulajdonképpen mind addig, amíg mondjuk az ince nem fedezett engem fel.
Tehát egy lány osztályban, mert gondolom nem volt akkor még koedukáció.
Nem.
Ki alakul egy ilyen sorrend, nem? Ki a legszebb lány?
Nem,
erre nem emlékszem. Fiúknál az, ki a legerősebb.
Erre nem emlékszem. Tulajdonképpen.
Szóval nem tűnt ki az osztályból?
Nem. Én mindig úgy néztem magam, és a későbbiekben is, hogy én tulajdonképpen az anyám szerint nekem kisebbségi komplexumaim voltak. Én nem képzeltem magamról, nem tudom mit, és mindig találtam magamon hibát.
1932-ben valahol sétált Budapesten ugye az édesanyjával, és akkor valami fordulat következett az életében, legalábbis egy fordulatnak az eleje, az indító momentuma.
Igen, találkoztunk az Ince Sándorral, aki a Színházi Élet főszerkesztője volt, és anyámnak jó barátja. Hát ez mondjuk bővebb magyarázatra szorul. Édesanyám tulajdonképpen bohém ember volt. A társasága nagy része színészekből, írókból állt, akik nagyon sűrűn jártak is hozzánk, és az édesapám, aki orvos volt, az mondjuk egy teljesen más világot képviselt, ezért én is egy kicsit olyan felemás voltam. Tehát akkor találkoztunk, és az Ince rettentően csodálkozott, hogy hát az ő kedves jó barátnőjének van egy lánya, amikiről nem is tudott, és akkor rögtön azt mondta, hogy a Színházi Életben lesz egy Miss Magyarország választás, és hát feltétlenül én nekem oda be kell neveznem. Hát az édesanyám nagyon lelkes volt, és nagyon örült ennek, és hát én is mondjuk bizonyos izgalommal és várakozással néztem elébe.
Akkoriban diáklány volt, vagy végzett már? Vagy?
Nem, akkor én már végeztem, és éppen úgy azon töprengtem, hogy mit is kezdjek magammal. Volt bennem egy vágy mindig, talán éppen azért, mert annyi színész barátunk volt, hogy színésznő szeretnék lenni. Úgy gondoltam, hogy talán, ha ez sikerülne, akkor egy ilyen hát reklám és választás ezt elősegíthetné.
Említene néhány nevet a szülei társaságából, akiket gyerekként ismert?
Hát például Szedák Sári az anyámnak legjobb barátnője volt annak idején. Aztán hát a Belvárosi Színház tagjaiból is a Bársony Pista és a Dajbukát Ilona és a Mészáros Giza, Kürti Sári, Molnár Ferenc is, Szép Ernő. Igen, Szép Ernő.
És kikről van valami emléke? Szóval azon túlmenően, hogy tudja, hogy megfordultak a házban.
Hát Szép Ernővel mondjuk az már a későbbiekben volt, mikor már a választás után én tanultam színészetet. Ő följött egyszer, és meghallgatott, szavaltam két verset, és hát nagyon biztatott, hogy feltétlenül tehetségem van ehhez, és a Gótéknál tanultam, majd később a Bárdos Artúrnál. Mielőtt Budapestre költöztünk, Kispesten laktunk.
Ami akkor még nem volt Budapest.
Ami akkor még nem volt Budapest, és hát egy kertes házban laktunk, amelynek két kijárata volt, és hát annyira sok vendégség volt nálunk, hogy amikor például reggel hajnaltájt mentek el a vendégek, akkor már nem sokára jöttek a másik kapun a betegek. Ugye? Hát szóval ez mind utal arra, amit mondtam, hogy egy ilyen kettősség volt bennem a polgári élet és a bohémia felé.
De hát úgy tűnik, hogy a bohémia hatása volt a meghatározóbb.
Hát talán igen.
Az édesapja mit szólt ehhez?
Az édesapám nagyon bölcs volt, és hát úgy kicsit megmosolyogta, de azért valószínűleg örült neki. Nekünk a kapcsolatunk az apámmal igen szoros volt, és édesanyám halála után, azután, hát ez már persze egy sokkal későbbi dolog, akkor nagyon összenőttünk, és hát együtt éltünk.
Történetet ott, hogy tehát az utcán összefutott a Vince Sándorral.
Igen, beküldtem egy fényképet, azt hiszem, és hát aztán volt a tulajdonképpeni választás a Royal Szálló fehér termében. Egy 30 tagú zsűri volt, szobrászok, festők, név szerint például a Strobo Zsiga bácsi, az Iványi Grünwald, akkor a Hatvani Lili, a Harsányi Zsolt, és hát sorolhatnám még tovább.
Az egyik elődje is ott volt.
A Simon Böske, ugye, aki előzőleg Miss Európa volt, és hát ő aztán a verseny végén rám tette a nemzeti színű szalagot, és ő adta át a díjat, ami hát volt egy balatoni telek, és egy kelengye, és különböző divatcégeknek az ajándékai.
Majd annyi mindenre vagyok kíváncsi, de mi lett a balatoni telekkel?
Hát az egy nagyon érdekes dolog, mert azt apám aztán elcserélte egy kamaraerdői gyümölcsösre, ahol kiárt ásni, kapálni, mert nagyon szerette ezt a elfoglaltságot, és aztán még később azt is elcserélte egy ilyen öröklakásos ház részre, amit aztán hát államosítottak.
Na maga a szépség királynő választás az hogyan zajlott? Először is hányan indultak, vagy hányan jutottak oda körülbelül?
Hát nézze, miután ez elég régen volt már, úgyhogy nem olyan pontosan emlékszem, sokan. Hát aztán az úgy lemorzsolódott, mert ugye több menet volt. Hát először ugye az összes jelentkező, akik a fényképek alapján meghívót kaptak erre. hát nem tudom pontosan, hogy hányan, és a végén maradtunk, azt hiszem, 10 a dobogón, és akkor abból megint még lemorzsolódott, és lett végül is a Miss Magyarország, és annak 2 udvarhölgye.
Milyen ruhákban kellett megjelenni?
Nem volt előírás. A legnagyobb részük estély ruhában volt, de miután én még akkor igen fiatal voltam, és nem éltem egy úgynevezett nagy életet, nekem nem is volt estély ruhám, úgyhogy én egy fekete úgynevezett délutáni ruhában vettem részt, és amikor megnyertem a versenyt, aznap este volt a Majának a premierje a Fővárosi Operett Színházban. És hát ott én megjelentem a 2 udvarhölgyel az egyik páholyba, és hát nem volt estély ruhám. És akkor a Mészáros Giza, akit már említettem, annak a lánya, az szintén színésznő volt, és akkor attól kaptam egy estély ruhát kölcsön, hogy hát estély ruhába tudjak megjelenni. És akkor ott a szünetben aztán fölmentünk a Honti öltözőjébe, és ott egy közös kép is készült, és hát utána volt egy nagy vacsora a Royalban. Szóval egy nagyon szép emlék, és egy nagyon szép élmény ez ma nekem.
Még egy,
ha visszagondolok.
Még egy kis része iránt, ha érdeklődjem. Hát egy nagy estély ruha az rendkívül sokat eltakar egy hölgyből.
Igen.
Abból is, ami szép, és ami kevesebb ruhában esetleg
igen.
megtekinthető. Szóval ott például fürdőruhában...
Fürdőruha nem volt akkor.
Nem. És egy kifutón, vagy befutón, vagy nem tudom, hogy hívják, azon besétáltak
egy ilyen pódium volt, és azon kellett végigmenni.
Tanult előtte valami mozgást, táncot, hát ha színésznőnek készült,
hát gondolom. Akkor még nem készültem, csak az után. Én nem. Nem tanultam semmit. Azt hiszem, elég természetesen mozogtam.
És magas sminkelt, vagy segített valaki?
Hát alig voltam sminkelve, hogy úgy mondjam.
De hát fodrásznál gondolom volt előtt.
Hát persze.
Milyen volt a frizurája akkoriban?
Fél hosszú hajam volt.
Sötét, fekete?
Sötét barna, és ilyen rolniban, mint ahogy akkor divat volt.
Említett egy kedves kis epizódot a ünnepélyes eredményhirdetés után, ami az édesapjával függ össze.
Jaj, az nagyon aranyos volt. Hát amikor már vége volt a versenynek, az édesanyám természetesen ott volt, és végig drukkolt ezt az egészet, tehát apám nem. És akkor a 2 újságíró, azt hiszem, odajöttek az édesapámhoz a lakásra, és hát közölték vele, hogy hát a lánya lett Miss Magyarország, és akkor ő odajött. És úgy elvegyültotta, de rengeteg ember volt a Royal szállónak a halljában, és mi ott jöttünk le a lépcsőn, és ott hát beszéltek az emberek, és az édesapám mellett állt egy hölgy, és azt mondja, ez olyan szép, de ez nem is szép. És erre az édesapám azt mondta, és ha tudná, hogy Sánta is pupos, és erre a nő ránézett, és azt mondta, és maga ezt honnan tudja? Szerint én ne tudnám, hát én vagyok az apja. Hát szóval ő tulajdonképpen azért nagyon büszke volt, és nagyon örült.
Járt a Miss Magyarországgá választásával egy franciaországi út is. És...
hát annyiban ugye, hogy akkor részt vettem a Miss Európa választáson. És hát akkor az édesanyámmal elutaztunk Párizsba, ahol hát volt az operabál, és ott is egy ilyen ezüst hídon vonultunk végig, az összes lányok, ugye minden országból.
Elnézést, hogyan készült erre a párizsi útra? Ruhákkal például?
Hát nagy izgalommal, és hát nagyon szép ruhákkal, amit különböző divat cégek adtak.
Ja, szóval akkor már nem volt gond.
Akkor már nem volt gond, mert hát ugye ez nekik reklám volt, a színházi életben fényképeken ugye megjelent, és hát ők ezt felajánlották.
És aztán szóval megérkeztek Párizsba, Ezüsthíd, Operabál.
Körülbelül 3 napig voltunk Párizsba, és akkor az egész társaság, az összes lányok a kísérőkkel, és a Maurice de Valef, aki tulajdonképpen a párizsi lap, a Le Journal, aki ezt rendezte, volt a szervezője és rendezője, akkor autókárokon mentünk le a Rivierára. És megálltunk minden nap valahol, hogy mindenütt nagy fogadás volt, a polgármester fogadott minket, és pezsgő, és orchideák, és hát szóval nagyon szép volt. És így érkeztünk meg Nicába, a Negrescóba.
Itt volt a Miss Európa választás?
Nicába, igen, igen.
Tudósítás a színházi életből. Ex-királyok, királyfiak, maharadzsák, mint drukkerek. Nizza, 1932. február 12-e, délután 5 óra. A Hotel Negresco előtt rendőr kordon szorítja vissza az izguló tömeget. A Negresco óriási oszlopcsarnokos étterme a választás utáni gála estére készül. Minden oszlopon egy-egy letakart zászló a Missek országainak színeivel. Egy oszlopról le fog hullani a lepel. Erről fogja megtudni mindenki, maguk az izgalomtól sápat jelöltek is, hogy ki lett Miss Európa 1932. A zsűriben Angliát Somerset Maugham, Magyarországot Angelo, a híres fotós képviseli. Egyenként majd együtt vonulnak el a lányok a zsűri előtt, azután már csak az esélyeseket szólítják, köztük van Miss Magyarország Lampel Ica is. 11 óra, reflektorok gyulladnak ki. Monsieur de Valef fölmegy az emelvényre, és felbontja a lepecsételt, zárt borítékot. Az óriási terem néma csendben figyel. Az egyik oszlopról lehull a lepel. Miss Dánia összekulcsolja kezét fehér brokátruhája fölött, majd keresztet vett. A zenekar a dán himnuszt játsza. Az egyik asztalnál egy karcsú, frakkos fiatalember áll merev haptákban, a dán királyfi. Leírhatatlan ováció, gyönyörű este. Miss Magyarország, Lampel Ica, az Európa legelőkelőbb megjelenése címet kapta.
Az Európa választás az hogyan történt?
Körülbelül ugyanúgy. Szintén nem volt fürdőruha akkor, estéi ruha volt. Zsűri volt.
Benne Somerset Maugham például.
Hát szóval nagyon nagy stílűen volt ez megrendezve. Eleve mindentől függetlenül is tudtam nagyon jól, hogy nekem esélyem itt nem nagyon lehet, mert hiszen Miss Európa kétszer egy és ugyanabból az országból, ez majdnem hát elképzelhetetlen volt. Végül is negyedik lettem, és elnyertem Európa legelőkelőbb megjelenésének címét.
A korabeli színházi életben maga Angelo, a kitűnő fotóművész, tudósított az eseményről, és az ő fotói is láthatóak. Ő azt írja, hogy esélyesként emlegették, többen azt mondták, hogy Lampelica lesz Miss Európa, és aztán egy megfázás, az tette tönkre az esélyeket.
Pillanatig nem gondoltam arra, hogy én esélyes lehetek, de valóban volt egy megfázásom, ami hát eléggé rosszkor jött, de hát ez csak átmeneti volt.
Amikor ott negyedik lett, akkor utána mi következett? Tehát egy vacsora, és aztán hazajöttek? Vagy hogy folytatódott a program?
Jobb is nem firtatni, hogy hány éve ennek, és azért tehát eléggé homályosan emlékszem vissza ezekre a dolgokra. Azt hiszem, hogy azután még volt egy-két ilyen nagyobb estély, és aztán hazajöttünk. Persze nyáron, ez télen volt, és akkor nyáron megint mindannyian összetalálkoztunk Belgiumba, Spába, ami egy nagyon divatos fürdőhely volt, és ott volt a Miss Univer választás, ami hát szintén nagy élmény volt. Ezek a barátságok, amik úgy mi közöttünk, lányok között alakult, ez aztán úgy újra fölelevenedett. Én sokáig leveleztem is a Miss Európával, a dán szépségkirálynővel, és tudja, nagyon szigorúan voltunk mi ott tartva. Például idegenekkel mi nem táncolhattunk mondjuk egy ilyen estélyen, hanem a komité tagjai között voltak direkt ilyen fiatal emberek, akikkel táncolhattunk, szóval az meg volt határozva. Vagy ha például fodrászhoz mentünk mondjuk a városba, akkor kísértek minket, szóval nem voltunk mi szabad préda, hogy úgy mondjam.
De hát akkor az a bizonyos kérő, az hogy került a környezetébe?
Az még a vasúton, mikor Budapestről Párizsba mentünk, akkor Nancyba át kellett szállni, és nagyon sikos volt a lépcső, a vonat lépcső. És amikor le akartunk szállni az édesanyámmal, akkor egy úr egyszer csak ott termett, és segített leszállni. És ez volt ez a bizonyos német, de Kínában élő sejemgyáros.
Aki aztán?
Hát aztán a vonaton együtt utaztunk Nancy-tól már Párizsig, és mire Párizsba értünk, addigra megkérte a kezemet. Hát persze részben nagyon fiatal is voltam, és hát tényleg úgy éreztem, hogy most kinyílt a világ előttem. Hát nem volt szándékomban férhez menni. És aztán még írt párszor, és aztán szépen abban maradt ez a dolog.
Említette az előbb, hogy a választás után ugye úgy gondolta, hogy kinyílt ön előtt a világ. Kinyílt-e a világ? Szóval mennyiben változott az élete?
Hát nézze, az az egész év tulajdonképpen egy olyan álomszerű valami volt. Én azonban azt hiszem elég józanul, már akkor fel tudtam mérni ennek az egésznek a jelentőségét, úgyhogy ez úgy szépen egy olyan szép emlékként maradt meg bennem, és nem befolyásolta tulajdonképpen az életemet. Mert végül is az év végén, amikor már tanultam, és színésznő akartam lenni, megismerkedtem a férjemmel, akihoz aztán hozzámentem, és így ez az én egész színészi pályám is abban maradt. És lettem egy polgári asszony, és ma legfeljebb az unokámnak mesélek a régi emlékekről. De hát nagyon szép visszaemlékezés ma is.
Thank you. És így évtizedek elmúltával visszatekintve is úgy látja, hogy az volt a helyes döntés. Tehát, hogy ott hagyta azt a talán hivatást vagy pályát, amit lelke mélyén ifjúságában akart.
Ezt nem mondhatnám. Van bennem egy ilyen
nosztalgia
talán, hogy voltak lehetőségeim, amiket nem használtam ki, de ez részben azért is volt, mert túlságosan fiatal voltam, és kiforratlan.
Kapott-e biztatást mértékadó személyektől?
Hogyne. Heltai Jenő például, aki szintén meghallgatott, feltétlenül azt javasolta, hogy tanuljak, és legyek színésznő. És a gótházaspár, akiknél kezdtem tanulni, azok mindig azt mondták, hogy emlékeztetem őket a Darvas Lilire. Jó lehet, hogy nem hasonlítok rá, de az a zsánerű színésznő lehetnék.
Hát ők nem akárkik voltak.
Nem. És éppen ezért talán tényleg hiba volt az, hogy én ezt abba hagytam.
Ha szabad ezt mondanom, ráadásul az a házasságban nagyon soká nem is tartott.
Nem. Nem voltam szerencsés mondjuk a házasságaimban, de végül is egy elégedett ember vagyok, egy kiegyensúlyozott életet élek, és a családi körülményeim szerencsésen úgy alakultak, hogy meg vagyok elégedve az életemmel.
Pedig nagy Varga betűk után úgy mondjam, él most kiegyensúlyozottan és szépen. Én csak arra gondolok, hogy 1945 után pincérlányként kezdte az életét.
Hát sok minden volt, és sok mindenen mentem keresztül, aztán még egyszer férhez mentem, és a második házasságomból született a fia.
Ez a pincérlányság, ez hogy alakult?
Hát följöttünk a pincéből, és nem maradt jóformán semmi, egy ruhám se, amit fölvegyek. És akkor valamit kellett kezdeni. És akkoriban indult itt az élet, és nyíltak ezek a különböző eszpresszók. És többek között itt, ahol laktam, és lakom ma is, a Jókai téren nyílt egy Rosemary című eszpresszó, és annak a tulajdonosát ismertem, és az mondta, hogy ő szeretne 5 úgynevezett urinővel egy eszpresszót nyitni. És erre mondtam, hogy én nagyon szívesen dolgoznék ott, mert valamit szeretnék kezdeni. Így kerültem oda.
Akkor egyébként egyedülálló volt.
Akkor igen. És ott ismerkedtem meg a második férjemmel. Így aztán ott hagytam a pincérnőséget, és férhez mentem újra.
És aztán?
És aztán született a fia.
De hát aztán később mégis munkaviszonyba állt máshol.
Miután ez a házasságom sem volt nagyon hosszú életű, kellett valamit csinálni utána. Ez is érdekes?
Persze.
Hát mai napig is dolgozom. Jó lehet, hogy már nyugdíjban vagyok. És különböző kiadóvállalatoknál dolgoztam, mint titkárnő, és mint adminisztrátor, és ma is a betonútépítő vállalatnál a fejlesztési főmérnökségen vagyok, ahol tulajdonképpen mindent csinálok. Levelezek, gyorsírok, gépelek, szóval.
A kollégái tudták és tudják, hogy...
Hát többé-kevésbé mindig lebuktam előbb-utóbb, ugye, mert van egy bizonyos korosztály, aki még emlékszik. És hát úgy még megismernek.
Milyen úgy élni, hogy valaki nagyon szép, hogy bemegy valahova, akkor odafigyelnek rá, hogy megy az utcán, utána fordulnak.
Nézd, ez már olyan régen volt az én életemben, hogy erre most már nem tudok visszaemlékezni, hogy akkor ez mit váltott ki belőlem. Minden esetre egy jó megjelenés az egy jó névjegy. Az ember valamit el akar intézni, akkor kellemesebb egy jó külsővel menni, mert hát ez mondjuk egy előny.
Egy nagyon szép hölgynek lehetnek-e igazán jó barátnői?
Én szerencsés voltam, mert én nekem voltak és vannak ma is igazán jó barátnői. Hát Bársony Rózsi volt a legjobb barátnőm. Én nem éreztem soha azt, hogy irigység vagy ilyesmi lett volna a barátnőimben velem kapcsolatban.
Az évek növekvő számát hogyan lehet elviselni? Nehezebb vagy könnyebb, ha valaki nagyon szép ifjú volt?
Nézd, azt szokták mondani, hogy minden kornak megvan a maga öröme. Én például szeretek kártyázni, tehát szép öregségem van. És ezt tudomásul kell venni, nekem semmiféle megrendülés nem okozott az, mikor elhagytam az 50-et, majd a 60-at, és megtaláltam az értelmét és az örömét ennek az életnek is. Mint ahogy említettem, az unokám az a legnagyobb boldogságom. És miután ilyen nagyon közel vagyunk egymáshoz, lakásilag, tehát minden nap látom. A fiam az...
Tudom, hogy szívesen beszél róla, csak keresi a szavakat, vagy azt, hogy mi az, amit elmondjon róla?
Hát igen, ő színikritikus, tehát tulajdonképpen kicsit...
Visszahozza az elveszett világot?
Benne élek mondjuk tovább így, ilyen formában, és...
És ez jó.
És ez jó.
Kétszer találkoztunk eddig, és mind a kétszer olyan hallatlan, elegánsan várt itt a lakásban, mintha most jött volna a fodrásztól. Mennyit foglalkozik most?
Nézze, én nem tudom, ez valahogy én talán egy szerencsés alkat vagyok, de azt szoktam mindig mondani, hogy biztos, hogy a halálos ágyamon is föl fogok ülni, és fogok kérni egy tükröt, azzal együtt, hogy nem érzem, hogy hiú lennék. Én úgy megyek el reggel otthonról, ma is, a hivatalomba, minthogyha egy esti programom lenne. Szóval ez természetemé vált. Nem tudom, hát így születtem.
Miss Magyarország 1932. Mészárosné Lampelicával Feledi Péter beszélgetett. Közreműködött Johannes Zsuzsa. A zenei munkatárs Demjén Erzsébet volt. Szerkesztő Gyenes György. Rendezte Bodnár István.
A hangfelvétel 1985-ben készült, és legutóbb egy évvel később, január 6-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Ajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon található.